Szép napot mindenkinek! Fehér Mariam vagyok, és vendégem Varga Dia, a Bajnok Műhely alapítója, akit köszöntök. Szia!
Szép jó napot kívánok én is mindenkinek! Szia, Mariam!
És ma abban a helyzetben vagyunk, hogy te leszel a napembere, ami azt jelenti, hogy megtudunk rólad egy csomó mindent, és aztán az életünk dolgaiban is itt maradsz, hiszen a Bajnok Műhelyben, ami zajlik, arról is beszélgetünk, hogy ez többnyire a gyerekeknek a teljesítményével van összefüggésbe. De kezdjük az elejéről. Menjünk vissza, hogy Varga Dia honnan jutott el a Bajnok Műhelyig. Tehát, hogy ezen az úton biztos, hogy voltak olyan állomások, amik miatt te önfejlesztettél.
Hát így van, ez eléggé hosszú út. Az útnak az eleje a nulladik kilométer kő, talán így lehet mondani, a Kaposvár. Ott születtem, kaposvári születésű vagyok, és ott a Munkácsy Mihály gimnáziumban érettségiztem, és érettségi után valahogy a színház felé terelődött az életem. Úgyhogy 10 évet színészként működtem, ami arra volt nagyon jó, hogy megtanuljak kommunikálni emberek előtt, illetve mindenféle gyerekkori, úgymond, sebeket kijátszottam magamból.
Azt akartam kérdezni, hogy miért volt érdekes a színészet, mire volt az jó, mire volt megoldás?
Én úgy gondolom, hogy szerintem két, jó, ez egy nagyon szubjektív dolog, de én úgy gondolom, hogy kétféle indítatás van, akit a hírnév esetleg, vagy az ismertség hajt. Engem soha nem ez motivált a színházzal kapcsolatosan, hanem egyszerűen éreztem azt, hogy meg szeretném mutatni, hogy milyen vagyok. És erre szerintem a dráma játék, illetve maga a játék nagyon-nagyon jó terápia tud lenni, és gyakorlatilag mondhatjuk úgy is, hogy 10 év terápiában voltam, ami a kommunikációt illeti. Én egy olyan gyerek voltam, aki nagyon visszahúzódó volt, nem beszéltem. Emlékszem, hogy az iskolában mindig rám szóltak, hogy halkan beszéljek érthetően, hangosabban, és valahogy ez egy ilyen tudattalati terápia késztetés volt, hogy én a színház felé forduljak, hiszen alapvetően egybefele forduló gyermek voltam.
Igen.
Fiatal, és hát aztán a színművészeti főiskolára nem vettek föl, de a színészkamarától megkaptam a diplomát. Ennek azért egy hosszabb útja van, aki ezt az utat járja, azt tudja. Úgyhogy Petes György, mindig elmondom, mert tanár úrra nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem, ő a mostani Örkény Színház előtt, hogy a Madács Kamara Színházban volt ő főrendező, a Hofinak volt személyes rendezője, úgyhogy mindig a mesterség óra után, emlékszem, futott, és Hofival egyeztették az aktualitásokat, mert ugye akkor még ment a Madács Kamarában a Hofi az élelembére, kis önálló estje, és hát tanár úrtól nagyon-nagyon sok mindent tanultunk, a színházban való létezést is megtanultuk, hogy hogyan kell egy fiatal kezdő színésznek beilleszkedni akár egy társulatba, és ott hogyan kell létezni, illetve én nagyon-nagyon szerettem a Színi Akadémiát, mert rengeteg beszédóránk volt, rengeteg memória feladatunk, tehát nagyon-nagyon-nagyon klassz kiképzést kaptunk, úgymond. Szerintem aránylag jól meg is tanultam kommunikálni, és a játék kapcsán pedig egy óriási felszabadulás volt, emlékszem.
És aztán... Az, hogyha valaki gyerekkorában halk, és nem akar beszélni, és mindig rá kell szólni, hogy hangosabban, én azt gondolnám, hogy ez ugye további frusztrációt és szorongást okoz. Hogyan oldotta ezt fel a színpad? A távolság?
Igazából vagy szerintem tanár úr oldotta föl. Annyira zseniális helyzetgyakorlatok voltak. Első évben úgy hívott, hogy gyáva nyúl, mert hogy nem.
Azért így a pszichológia mai állása szerint ez ilyen jellegű motiválás azért ma már nem megy.
De igen, értem. Nem mondom azt, hogy engem ez motivált az első pillanatokban, mondhatnám úgy is, hogy lefagyasztott.
Hát hiszen, mi más tud ez?
De volt annyi, hát bölcsességem talán, hogy beláttam, hogy igaza van. És az első, emlékszem, a színészmesterség első féléves vizsgájára beült a család, megnézték, és nagyon örülök, hogy a családom nem elfogult velem, hanem teljesen korrektül megmondták, hogy Dia, hogyha ez így marad, egyszerűen nem tudtál megnyílni ez alatt a fél év alatt, ez nem volt jó, amit láttunk. Döntsd el, hogy te tényleg szeretnéd-e ezt a szakmát, de így ne csináld, mert ez így nem jó. És akkor nagyon-nagyon összekaptam magamat, emlékszem, és akkor a második fél évben szinte a lányok közül nekem volt talán a legtöbb helyzetgyakorlatom. Nagyon-nagyon minden osztálytársamhoz oda mentem, hogy jelenetet szeretnék vele. Tehát nagyon-nagyon beledobtam magamat a mélyébe.
De akkor te belül akartad.
Én ezt akartam. Csak ez a nyitogatás kellett a tanár úr részéről.
Meg az jó, hogyha valaki olyanok, akik szeretettel vannak, és elmondják, hogy gondold végig, mert neked nem lesz jó.
Igen.
Ez, tehát, hogy
igen.
Ez azért azt meg lehet mondani, ezt szoktuk egyébként elvéteni, hogy vagy nem mondjuk meg, vagy nem jól mondjuk meg.
Így van. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy ők megmondták a családom, hogy ez így nem jó. Tehát nem voltál jó.
Meg az, hogy ott van benne opciónak, nekem ez ütötte meg a fülemet, hogy gondold végig. Mert hogyha akarod, akkor tegyél, ha nem, akkor felejtsd
akkor
el.
Akkor válasz mást.
Igen.
Igen, és aztán ennek megvolt egyébként a menete. Második évadban úgy hívott tanár úr, hogy a bátor oroszlán. És úgy kaptuk meg a akkori színész kettő végzettséget, hogy úgy hívott engem, hogy Rambo. mert hogy érezte az erőt, meg hogy én ezt
megugrottad.
Szeretném. Igen.
Igen. És aztán akkor...
Aztán jött akkor egy ilyen színház.
Egy ilyen nagyon komoly út után, 10 év után miért jöttél el, vagy hagytad ott ezt a pályát?
Igen, mert hogy...
Mert ilyet nem szoktak azért.
Nem szoktak. Igazából ez nem is volt egy tudatos döntés, hogy én ezt abba hagyom, csak aztán bejött az életembe az agykontroll. 2005-ben elkísértem valakit egy tanfolyamra, egy agykontroll tanfolyamra, hogy ne menjen egyedül, ma már ő a férjem. És neki volt megoldandó problémája az alvással, és ezért elkísértem őt erre a tanfolyamra, és aztán ez nagyon-nagyon megváltoztatta az életemet, meg a gondolkodásomat, meg a tudatosságomat.
Domján
Lacinál, igen. Hát Laci szenzációs, és ugye erre született. Tehát nagyon sok ember köszönheti Magyarországon a Lacinak, hogy ez a technika eljutott hozzá, és ahogy ő átadta ezt a technikát, hát az valami bámulatos és ámulatos volt. Úgyhogy én úgy jöttem ki az első hétvégéről, hogy ez valami csodálatos dolog, amit én kaphattam, és amiben részesülhettem, és aztán rá 3 évre lehetőségem nyílt arra, hogy gyerekeknek ezt a módszert átadhassam. És akkor jött egyszer csak a színházi egyeztetés, hogy hétvégén előadás lenne, de közben ott volt, hogy de közben hétvégén én tarthatnám az agykontroll tanfolyamot a gyerekeknek is. És akkor így valahogy nem is gondoltam át, annyira egyértelmű volt, hogy a gyerekeket választom, és az agykontrollt.
Tehát
igen.
Magyarán annyira megtetszett neked ez az egész, hogy fontos volt, hogy ennek a vérkeringésébe te bekapcsolódj.
Abszolút. Hát az is
aztán
nagyon
nyilván
nagy
elmondod azt
volt.
Is, hogy de hogy amikor ez kínált egy másik utat, simán adhatod érte
Igen,
járt,
nem gondolkodtam rajta. Nem gondolkodtam ezen, hogy most, tehát nem volt ez ilyen gyötrődés napokig, hetekig, hanem megjött az egyeztetési lista, és emlékszem, ez egy hétvége volt, és ott el kellett döntenem. És akkor megírtam a színházba, hogy ezeken a hétvégeken én végig nem érek rá. Egy egész hónapot szerettek volna ugye egyeztetni, és hát utána, mivel lemondtam az összes előadást, ezért értették az én döntésemet.
De érdekes. Na, és mi fogod meg ebbe, hogy picit, hogyha az agykontrollról olyan értelemben pár mondatot mondunk, hogy ugye igen, Domján László, aki Magyarországon ezt elkezdte tanítani, de ez a szilvaféle.
Ez a szilvaféle agykontroll, így van.
Agykontroll, amit egyébként én is annak idején elvégeztem, és több interjút is csináltam vele, és olvastam is sokat róla, de azért jobb lenne, ha inkább a pontoság kedvéért te fogalmaznád meg, hogy ez hogyan is dolgozik az aggyal, az agynak a lehetőségeivel, a tudatalattival, a képalkotással, bármivel, tehát hogy mire is használjuk ezt.
Tulajdonképpen, hogyha hivatalos megfogalmazást várunk, akkor mindig azt szoktam mondani, vagy várnak tőlem, stresszkezelő és elmefejlesztő módszerről van szó. És
tehát nem varázslat, semmi ilyesmi.
Abszolút, stresszkezelés és elmefejlesztés, hogy hogyan tudjuk az agy képességeinket legjobban kihasználni. Tulajdonképpen José Silva egy autodidakta kutató volt, aki a gyerekeink kezdte kísérletezni azt a módszert, hogy egy alfa állapotban, ugye egy félálom éber közeli, de félálom állapotban hogyan lehet az agy képességeket még jobban és jobban kihasználni. Tehát tulajdonképpen ilyenkor jobban hozzá tudunk férni a tudattalattinkhoz, és például át tudunk írni önkorlátozó hiedelmeket, vagy rossz szokásokról le tudunk szokni, vagy megtanulnak a gyerekek ezt a módszert használva, hogy ellazulnak, gyorsabban tanulni. Tehát fele annyi idő lesz a tanulás, mint éber állapotban, béta állapotban.
Igen, valahogy ezt az agynak, ezt a nyugalmát kell elérni, amit amúgy egyre nehezebb, de ugye az agykontrollal végülis ezt tanulja meg az ember, ugye, hogy
igen,
valamilyen
gyakorlatilag
módon,
ezt az
vagy ezt gyakorolja be, hogy elérje ezt az állapotot.
Igen, és nagyon sok esetben hallom a gyerekektől, hogy de jó, Tehát amikor először találkoznak ezzel az állapottal, akkor már ők 10-12 évesek, és akkor én rácsodálkozom arra, hogy te még nem voltál ebbe az állapotba? Mondjuk ez az hát generáció, ez más, ez a digitális
nemzedék. De ez nagyon fontos, tehát magyarán nem ismerik ezt.
Nem ismerik ezt a nyugalmi állapotot. Tehát olyan extázisban és olyan örömmel konstatálják, amikor a tanfolyamon az első lazítást megcsináljuk, azt mondják, hogy jaj, de jó ez az állapot, és ugye fogunk még gyakorolni.
És miért nem ismerik? Nem engedi meg a világ, hogy ők ide eljussanak? Vagy tehát ők már úgy vannak programozva?
Persze,
hogy...
persze. Hát a mobiltelefon állandó vibráló fénye, a folyamatos impulzusok. Ha megnézzük, hogy egy gyermek mondjuk egy iskolai szünetben, 10 percben régebben az volt, hogy mondjuk beszélgettünk, vagy kimentünk a mi generációnk, vagy az én generációmról tudok beszélni, kimentünk az udvarra, és fogocskáztunk, játszottunk, beszélgettünk, labdáztunk. A mostaniak a szünetben a mobiltelefont nyomkodják, és ugye hát ez számtalan kutatás bebizonyította, hogy ez a vibráló fény nagyon-nagyon rossz hatással van az agyra. Sőt, Tari Anna Mária legutóbbi előadásán hallottam, hogy gyakorlatilag a telefonfüggő ember agyi MR képe megegyezik egy heroinista MR képével, agyi MR képével. Tehát elindulnak azok az addiktológiai folyamatok, mint egy heroinistánál.
Ez nagyon durva. Igen, már hallottam én is ilyeneket, hogy képalkotóval elég sok mindent ki lehet egy ponton túlmutatni. Pontosan azért, mert hogy ugye azt a központot
stimulálja.
Igen. Így van. És hát szerintem azt mindenki ismeri, hogy a képernyő hogy tud rabul ejteni.
Igen.
Vagy hogy van az, amikor abba akarod már hagyni, és még mindig nem tudod, és görgetsz lefelé, és már, tehát az ember már így kívülről mondja magának, hogy álljak már le, szerencsésebb esetben, mármint, hogy ezzel rajta kapod magad. Aha, szóval, hogy nem nagyon ismerik ezt az állapotot. Miért? Az ébrenlét és az alvás közt náluk mi történik? Vagy gyorsan zuhannak egyikből a másikba, vagy nem? Tehát, hogy nem történik meg ez a lekapcsolás?
Így van, a
egyébként nálunk se történik meg nagyon sokszor.
Igen, nagyon sok felnőtt is panaszkodik erre. Egyébként pont júliusban volt egy ilyen esetem, egyébként egy konzultációval megoldottuk. Azért hoztak el hozzám egy gyermeket konzultációra, mert hogy nem tud elaludni. És hogy nagyon sokáig hajnali 3-4-ig forgolódik.
Ó, és akkor nem
és mire elalszik, nem pihent, ugye reggel rosszul koncentrál, és most fog jönni majd augusztus végén agykontrolltanfolyamra, de megelőlegeztem neki, úgyhogy beprogramoztuk a 3-1-re módszert, az alváskontrollt, és az anyukája írt egy pár nap múlva, hogy a gyermek alszik. Tehát nagyon-nagyon hasznos tud lenni, igen, ez az állapot.
Tehát el tudta érni azt, hogy leálljon az agya.
Igen.
Ez a legfontosabb dolog.
Igen, hiszen hogyha az idegrendszerük nem stabil, akkor ők maguk sem stabilak, akkor ingerlékenyek, feszültek, akkor nyilván jobban kiéleződik a szülő és a gyermek közötti konfliktus, a kamaszkor viszontagságai jobban előtérbe kerülnek, de hát vannak olyan módszerek, amivel ezeket csillapítani lehet, vagy elő lehet állítani ezt a mesterséges állapotot.
Hogyan kerültél a gyerekek közelébe? Tehát a gyerek agykontroll az hogyan született meg?
2008-ban hirdették meg az Agykontroll Kft., hogy Magyarországon akkor újraindítanak gyerek agykontroll oktató képzést, és én erre nagyon bátran jelentkeztem, akkor még nem volt pedagógus diplomám, ugye színészként jelentkeztem, de annyira tudtam, hogy annyira jó a módszer.
De a gyerekek érdekeltek, vagy az agykontroll?
Az agykontroll.
Oké. Okay. Akkor miért a gyerekeknek?
Mert hogy gyerekoktatóképzést indítottak.
Jó, igen.
Igen, de egyébként ez egy nagyon-nagyon klassz csatolmány, hogy gyerekeknek adhatom át. Tehát szerintem ez egy plusz bónusz, ez egy bónusz dolog. Tehát aki gyerekekkel foglalkozik, az tudja, hogy mennyi mindent kapunk. Mennyi gesztus, egy nézés, egy félmondat, egy rajz, amiket kap az ember. Tényleg most már 15 éve tartom a tanfolyamokat. Rengeteg erekém van. Képek, kézzel készített tárgyak, amiket kapok így tanfolyamok végén vagy közben. Úgyhogy így jött, és aztán volt bennem annyi igényesség, hogy amikor én erre lehetőséget kaptam, hogy gyerekoktató lehessek, akkor felvételiztem az ELTE-re, a pedagógiai pszichológiai karra, és ott a neveléstudományi szakot elvégeztem. Előtte azért még volt egy EGRI főiskola is, ott művelődés szervező szakon végeztem, és ott film szakirányt választottam, és aztán ennek kapcsán eljutottam az Urániába. Az Urániában a színház mellett dolgoztam, mint igazgatói asszisztens, titkárságvezető, és hát ott igazából a filmforgalmazás érdekelt, hogy leforgatnak egy filmet, az hogy kerül el a hazai nézőkhöz, milyennek az útja, hogy történik a filmkészítés. Úgyhogy közben volt egy ilyen kitekintésem is az agykontroll mellett, és aztán amikor az oktató képzést elvégeztem, én onnantól kezdve folyamatosan, tehát 2008 őszétől én folyamatosan tartom az agykontroll tanfolyamokat. Most már 15. éve.
Mi az, ami ennyire megfogott téged ebbe az egészben?
Hát az embernek a fejlesztése, hogy látom, hogy honnan, hova lehet eljutni. Tehát ez akkora adrenalint ad nekem.
Igen, ugye azt mondják, hogy alig 10%-át használjuk az agyunknak.
Bizony, bizony.
És azt is mondják, hogy másodpercenként hány ezer, vagy percenként hány ezer?
Percenként 70 ezer gondolat megy át a fejünkön.
Atya úristen.
És azért ez nem árt,
hogyha... Miért csodálkozunk, hogy mindenki síkideg?
Igen, és nem árt, hogyha megtanuljuk ezeket szelektálni. És ezért fantasztikus a gyerekagykontroll, mert olyan kiskamasz koruk van, hogy ők már nagyon figyelnek oda a szavaikra, odafigyelnek a szavaikra, odafigyelnek a gondolataikra, hiszen tudják, Einstein is megmondta, hogy a gondolat valósággá válik, hogy a képzeletet fontosabb, mint a tudás. És ez egy óriási dolog, amikor látom, hogy rossz tanulóból jó tanuló lesz, hogy a szorongó gyermekből lesz egy jól vizsgázó, magabiztos gyermek, és ugye erről visszajelzést is kapok, mert vannak annyira kedvesek, hogy ezt meg is írják nekem e-mailben. Az egyik legkedvesebb történetem, hogy 14 éves volt az a fiú, akivel interjút csináltam, és fönt is van ez a központi agykontroll oldalon, Tiszai Ádám, egy zseniális, már akkor fölfigyeltem rá, hogy nagyon zseniális elmével rendelkezik, a fazekasba járt matek tagozatra, és bűvésztrükköket mutatott a tanfolyamon a gyerekeknek, szóval egy nagyon jó lehengerlő személyisége is volt, és Ádámot, amikor fölvették a Cambridge-i egyetemre, akkor küldött nekem egy fotót, hogy nézd, Dia, most kezdem az egyetemi tanulmányaimat Cambridge-ben. Nagyon-nagyon megható volt, hogy én ennek a fiatalembernek eszébe jutok ennyi év után, és hogy úgy gondolta, hogy ezt megírja
hát
nekem.
Hát igen, de nyilvánvalóan ugye te ültetted el azt a gondolatot, hogy fontosak a gondolatok.
Igen, hogy bármi lehet. Hogy bármi lehet.
Igazából ez az, ami nagy ereje az agykontrollnak, hogy azt mutatja, vagy azt hirdeti, hogy bármi lehet. Tehát, hogy te a saját elmédnek nyilván a csiszolás, a gyakorlás, a elcsendesítése és a különböző funkcióinak a felfényesítésével és gyakorlásával kb. Bármit elérhetsz. Ez a 10% se, amennyit használunk, ez azért aggasztóan kevés.
Aggasztóan kevés, ez gyakorlatilag az alapműködéseinkre elég talán. És ami nagyon megdöbbentő még, amikor elkezdek arról beszélni a gyerekeknek, hogy legyenek céljaik. A mostani Z-generációnál nagyon-nagyon ritka az, ha fölteszi valaki a kezét a csoportban, hogy neki van célja. Hát eleve ott megakadunk, hogy mi az, hogy cél. És akkor elkezdünk ebbe szépen beletanulni, hogy célokat érdemes kitűzni, és akkor már nem 10%-on mozgunk.
És vajon miért nincsenek célok? Mert hogy ilyenkor én mindig azt szoktam mondani, és tényleg azt kell a hallgatóktól, hogy senki ne értse félre. Én nagyon sokszor elmondom, hogy ezek a gyerekek a mi gyerekeink. Tehát a mi generációnknak a gyerekei.
Igen, igen.
És a mi generációnkról én azt tudom, hogy mindenki szeretné, ha jobb lenne a gyerekének, mint neki volt.
Igen.
Tehát hogy nem adjuk mi át a céloknak a egyáltalán cél fogalmát, annak a felállítását, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát mindent ki akarunk venni a kezükből, és meg akarjuk csinálni, vagy a kulcsos gyerekek flegmasága van ebbe, vagy mi? Szóval szerint...
Igen, ezek mind szerintem benne vannak, plusz a mindennapi életnek a hajszolása. Tehát én azt veszem észre, hogy nincs idő beszélgetni a gyerekkel.
Tehát azt képzeljük, hogyha mindent megadunk neki, és ezért mindent megteszünk, tehát, de távol vagyunk, de meg lesz az, ami neki fontos, akkor az oké, és az boldoggá teszi.
És közben nem oké.
És nem vesszük. Na jó, de hát ez meg egy kicsit a mi mintánk. Ugye mi szüleinket is elvitte a agrár és ipari társadalom. menni kellett.
Igen.
Dolgozni.
Igen, én...
Tehát tegye már fel a kezét, akit reggel autóval vitt, mert most nagyon sok gyerekkel meg tud az történni, hogy reggel bedobják még a szülők. Minket elindítottak 7:30-kor.
Önállóan vagy csoportosan?
Igen. Nekem az anyukám nem is volt otthon soha reggel. Sokkal korábbra járt dolgozni.
Igen, szóval az önállóságra való képességnek a kialakítása az nem minden esetben látom, hogy működne. Persze nyilván sok esetben működik, de sok esetben nem működik. Illetve a tudatosság. Ebben láttam olyat is, ami túl van tolva, tehát amikor már nagyon-nagyon bölcs kis buthával beszélgetek. És
hát biztos van ilyen is, meg olyan is, persze.
De azért az nagyon-nagyon csodálkozásra ad okot, amikor mondjuk egy 14 éves gyermek még nem hallotta arról, hogy célokat érdemes kitűzni.
Igen.
És érdemes azon dolgozni. De hát azért klassz, mert tulajdonképpen az agykontroll az egy eszközrendszer, és hogyha eszközöket adunk a gyermekek kezébe, akkor ők majd útközben felismerik azokat a helyzeteket, vagy segítünk nekik, mi felnőttek, felismerni azokat a helyzeteket, szituációkat, amikor lehet azokat az eszközöket használni.
Na jó, az lesz, hogy most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Varga Dia, a Bajnok Műhely alapítója. Maradjatok ti is!